Naprakész Farkas Istvánnal.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket! Döntéshozó fórumként elfogadta a képviselőház az új nyugdíjtörvény tervezetét. 2024. január 1-től 13,8%-kal 1785 lejről 2032 lejre nő a nyugdíjpont értéke. 2024. szeptember 1-től pedig ismét nőni fognak a nyugdíjak az új képlet szerinti újraszámolás nyomán. A nyugdíjtörvény közel 4.800.000 román állampolgárt érint. A kormányfő szerint az új jogszabály korrekt, kiszámítható, fenntartható, hosszú időn át érvényben lesz, és a tervezetről egyeztettek a Világbankkal, valamint az Európai Bizottsággal. Az ellenzék eközben élesen bírálja a tegnap este elfogadott jogszabályt. A Mentsétek meg Romániát szövetség képviselője, Christian Seidler, a tervezet alsóházi szavazása előtt azt mondta, a nyugdíjtörvény teljes egészében hazugság és káosz teremt a költségvetésben. Az RMDS szerint a sürgősségi eljárással elfogadott a társadalmi vitát nélkülöző nyugdíjtörvény sok hibát tartalmaz és nem tér ki bizonyos esetekre, de felszámolja a társadalmi egyenlőtlenségeket azáltal, hogy bevezeti az úgynevezett stabilitási díjazást. A szövetség közleményében azt írja, erkölcsi kötelesség a nyugdíjasok támogatása, ezért szavazták meg a magyar honatyák a nyugdíjpont növelését. Csépéva Andrea parlamenti képviselő, az RMDS családügyi szakpolitikusa a Naprakész vendége, a nyugdíjtörvény a témánk. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat is.
Döntőházként megszavazta a képviselőháza az új nyugdíjtörvényt, nőni fognak a nyugdíjak. Közben az ellenzék arra figyelmeztet, hogy nincsen amiből növelni a nyugdíjakat, és tulajdonképpen csupán egy populista kezdeményezésnek vagyunk a szemtanúi. Az RMDS megszavazta az új nyugdíjtörvényt. A tegnapi közlemény ugyanakkor bírálatokkal is illeti a jogszabályt. Mi az RMDS-nek az álláspontja?
Egyértelmű az, hogy régóta várt nyugdíjtörvényről beszélünk, hiszen mindig is azt mondtuk, hogy a legfontosabb lépéseket meg kell tennünk annak érdekében, hogy az egyenlőtlenségeket kiküszöböljük, felszámoljuk. A tegnapi nyugdíjtörvény vita, ami a képviselőházban volt, teljes mértékben elutasítható és elutasítandó az RMDS részéről. Tudnék egy ilyen pontos horderejű törvényt, amely Románia lakosságának közel egy negyedét érinti, itt 4,6 millió nyugdíjasról beszélünk, azt nem egy nap, két nap alatt kellene megvitatni, hanem kellő időt hagyni arra, hogy a szaktárcában, akik kidolgozták, az igazgatók, akik feleltek és tárgyaltak az Európai Bizottsággal, tudjanak válaszokat adni a felmerülő kérdésekre, és akár konstruktív módon mindenki hozzátegyen a legjobb tudása szerint, annak érdekében, hogy ténylegesen kivitelezhető, hosszú távon fenntartható és tervezhető is legyen az új nyugdíjtörvény, hiszen nem egyik napról a másikra törvénykezünk, és ennek a törvénynek nem egyik napról a másikra ez hatása, hanem hosszú távon is. És pontosan emiatt nagyon fontos volt az, hogy melyek azok az érvek, amelyek alátámasztják azokat az intézkedéseket, azokat a cikkelyeket, amelyeket tartalmaz ez a törvény, és melyek azok az érvek, amelyek értelmében elutasítják a mi javaslatainkat, és nem fogadják el az RMDS módosításait. Úgyhogy szükség volt új nyugdíjtörvényre, szükség volt arra, hogy az egyenlőtlenségeket felszámoljuk, ellenben azt gondoljuk, hogy sokkal egy ilyen horderejű törvény, sokkal több időt kellett volna, törvény esetében sokkal több időt kellett volna rászállni, hogy megbeszéljük, megvitassuk, hozzászóljunk, és nem csak politikai nyilatkozatok szintjén beszéljünk a nyugdíjtörvényről.
Akkor, amikor azt írják a tegnapi közleményben, hogy szükség lett volna nagyobb szakmaiságra, akkor erre gondol ön, vagy pedig az egyes pontokban kellene változtatni?
Igen, arra gondolok, amikor a tegnap azt nyilatkoztuk, hogy sokkal nagyobb szakmaiságra szükség lett volna. Tudnélik, hogyha most két-három olyan dolgot emelnék ki, amelyet az RMDS is javasolt, mint módosítás, és egyszerűen csak lesöpették az asztalról, hiszen az volt a cél, hogy egyetlen egy ellenzéki módosításra menjen át, egy ellenzéki módosításra legyen elfogadva. Ezekben az esetekben tisztán érthető volt az, hogy a kormánykoalíciót alkotó szociáldemokrata, valamint nemzeti liberális pártot egyáltalán nem érdekli az, hogy a többi képviselő szakmailag is mit tudna hozzátenni, hanem megvolt az előre kiadott házi feladat a kormány részéről, ami azt jelentette, hogy ebben a formában lehet csak elfogadni a törvényt. Szakmaiságot úgy gondolom, hogy nyugdíjas szervezetekkel, úgy gondolom, hogy gazdasági szervezetekkel, úgy gondolom, hogy kimondottan szakterületeken dolgozó személyekkel külön le kellett volna folytatni, mert hogy beszélünk a nehéz munkakörülményekről, beszélünk a speciális munkakörülményekről, beszélünk az előrehozott nyugdíjnak az intézményéről, beszélünk statisztikai adatokról, amelyek értelmében képzeljék el, hogy az új nyugdíjtörvény tartalmaz egy olyan rendelkezést, hogy 3 évente a kormánynak lehetősége lesz az intézményekkel konzultálva egy nyugdíjtörvény, standard nyugdíj korhatár módosítása, valamint hozzájárulási időszak módosítására, az illetve szolgálati idő módosítására, hogyha úgy látja a statisztikai adatok alapján, hogy a várható élettartam és életminőség növekedik, akkor bármikor akár módosíthatja ezt. Ezt is próbáltuk eltöröltetni, de például ez sem sikerült. Nem fogadták el egyetlen egy javaslatunkat sem, de nem tartjuk helyesnek azt, hogy nem volt sokkal szélesebb körülvita, és sokkal jobban megbeszélve azt, hogy például, amikor azt mondjuk, hogy a hegyi mentőszolgálatot teljesítő személyek speciális munkakörülményekből nehéz munkakörülményekbe legyenek besorolva, mert hogy nem tudják a munkavégzésnek a helyét modernizálni, és megérdemlik, mert állandó beavatkozás, életmentés és egy olyan típusú munkát végeznek, amely sürgősségi esetekben azonnali ellátást és pótolhatatlanságot feltételez. Nem tudtuk ezt a módosításunkat sem megszavaztatni a kormánypártot képviselő szociáldemokrata és nemzeti liberális párti képviselőkkel. És mert azért, mert nem tudják és nem ismerik, és nem volt lehetőségük akár elbeszélgetni, megnézni, hogy például ezek az emberek hogy dolgoznak. Vagy el tudom mondani azt, ami a kimondottan a táncosokra vonatkozó módosításunkat illeti, hogy azt mondtuk, hogy a táncosoknak hamarabb kell elmenni nyugdíjba. Tehát az a fiatal, aki 5-6 éves korától kezdi a táncot és táncol egészen 40-45 éves koráig, az izületei, a térdei tönkre vannak már menve. Egyszerűen egyes kollégák, akik törvénykeznek, nem is értik azt, hogy mit feltételez és mit jelent akár egy táncosi munka. Nagyon könnyű legyinteni és azt mondani, hogy hát ők csak táncolnak, de ezek az emberek napi 8-9 órát próbálnak, ez a ők munkaidejük, dolgoznak, és utána azon kívül esténként fellépnek, szórakoztatnak bennünket, és a legjobb teljesítményt kell nyújtsák a színpadon. De egy 50 éves táncos már az első vonalban nem biztos, hogy lehet tenni, mert egy olyan fizikai erőnlétet kíván, követel meg az, hogy tökéletesen teljesítsen a színpadon, amit nem biztos már, hogy az ő korában egy széttáncolt élet után meg tud már teljesíteni. Tehát nagyon érdekes az, hogy hogyan seprünk le javaslatokat, anélkül, hogy belesepernek ők le, anélkül, hogy belegondolnának, engednék, hogy megindokoljuk, és akár elgondolkodnának azon, hogy ténylegesen hogyan állunk. És csak most 2 területet emeltem ki, de számos ilyen terület van, amelyen vitatkozni kellett volna, és megismerni, hogy mi célozza, és miért fontosak ezek a módosítások.
A képviselőház tegnap döntőházként elfogadta az új nyugdíjtörvény tervezetét. Közel 5 millió embernek nő 2 részletben a nyugdíja. Hangsúlyozta Csép Éva Andrea itt, hogy ellenzéki módosítás nélkül ment át az új nyugdíjtörvény tervezete. Márcsel Csolákú kormányfő a szavazás után mégis megköszönte az RMDSZ-nek is, a Nemzeti Liberális Párt és a Szociáldemokrata Párt képviselői mellett, hogy megszavazták az új nyugdíjtörvényt, tehát az RMDSZ megszavazta a tervezetet. Mitől lesz jobb a nyugdíjasoknak?
Jogosan merül fel a kérdés, hogy amiután nagyon sok kritikát megfogalmaztunk, és elmondtuk, hogy ez nem helyes, vagy hogy a módosító javaslatainkat egyáltalán nem vették figyelembe, és tényleg meggyőződésem, és tudom, hogy az RMDSZ komolyan gondolja azt, hogy gondoskodjunk a nyugdíjasainkról, az idős személyekről, hiszen evidens és számunkra nagyon fontos az, hogy a családokat támogassuk az újszülött kortól egészen a középkorú személyekig, valamint egészen a nyugdíjas éveiket élvező személyeknek meglegyen az a biztonságuk, hiszen erről szól a család, és családban gondolkodunk. Ellenben az egyenlőtlenségeknek a felszámolása Ez például volt egy olyan indoka, egy olyan oka, amiért azt mondtuk, hogy megelőlegezett bizalmat szavazunk a kormánynak, mert hogy azt gondoljuk, hogy a következő időszakban még egy pár módosítást eszközölni fogunk, és itt fogjuk várni a támogatásukat, mármint a kormány támogatását is, valamint a megelőlegezett bizalom abból a szempontból is következett be, mert azt látjuk, hogy az egyenlőtlenségeknek a felszámolása mellett látjuk, hogy a hozzájárulás elvét támogatja ez az új törvény, valamint néhány facilitást, kedvezményt ad mindazok számára, akik ledolgoztak egy életet. De hogy igen, azért hagytam nyitva ezt a kérdést, mert azt gondoljuk, hogy nagyon fontos, hogy a megígért költségvetési keretet tudja hozzárendelni a kormány, mert hogy mi nem játszunk a nyugdíjasoknak a bizalmával. Mi, hogyha valamit kijelentettünk, hogy 13,8%-os növekedés lesz, akkor ez biztos, hogy január 1-től be kell következzen. Hogyha kijelentjük azt, hogy szeptembertől az új számítási képlet alapján újra számítódnak a nyugdíjak, de egyetlen egy újra számított nyugdíj sem lesz kisebb, mint a most érvényben levő nyugdíj, tehát hogyha negatív értéket ad ki, minusszal jön ki az új számítási képlet alapján, alkalmazása alapján, után, akkor ezek az összegek nem csökkenhetnek. Tehát, hogy ezeket nekünk követni kell, és azt is, hogy a jövő évi költségvetés összeállításakor lássuk azt, hogy ezek az összegek elő vannak készítve, tehát hogy rákészülünk arra, hogy kövessük a költségvetés vitáján, és az, hogy a nyugdíj törvény kivitelezése érdekében, az új nyugdíj törvény kivitelezése érdekében megvannak-e a kellő források, vagy sem. Másrészt pedig tudjuk azt, hogy Romániának a helyreállítási alapból, igaz, van egy bizonyos összeg, amelyet csak is az új nyugdíjreform bevezetésével tud lehívni. Nem engedhetjük meg magunknak azt, hogy megállítsuk a fejlesztéseket. Nem engedhetjük meg magunknak azt sem, hogy Románia elessen az európai támogatástól, és ne tudja lehívni a rendelkezésére álló összegeket, hiszen minden külföldi forrást, lehetőséget be kell vonzani az országban, munkahelyeket kell teremteni, támogatni kell a vállalkozásokat, hogy itthon befektetések sorozata jöjjön létre, és itthon termeljünk akár a külföldről megszerzett támogatásból plusz profitot, és akár ebből is segíteni a helyi gazdaságot. Tehát visszatérve az alapgondolatra, ezért szavaztuk meg. Pénzügyminisztériumnak fontos feladata van, kormánynak fontos feladata van, munkaügyminisztériumnak fontos feladata van. Úgy gondoljuk, hogy ezeknek a lekövetésében és a további tervezeteinknek a kidolgozásában partnerekre lesz szükségünk, ellenben fenntarthatóság, méltányosság elveit figyelembe tartva, ezt mindenképpen úgy gondoltuk, hogy ezzel adósaik vagyunk a nyugdíjasainknak. Beszéltem arról, hogy az egyenlőtlenségeknek a felszámolása, és itt amennyiben megengedi kedves István, szeretnék kifejteni néhány gondolatot. Sokszor azt mondták, hogy én ledolgoztam 45 évet, 41 évet, elmentem nyugdíjba, és ugyanígy kapok, mint a szomszédom, aki 20 évet dolgozott. És ez az egyenlőtlenségnek, ezeknek az egyenlőtlenségeknek a felszámolása érdekében, és például ezért is támogattuk a nyugdíjtörvényt, az újat, bevezeti az úgynevezett plusz juttatást a munkamezein eltöltött évek után. Ez azt jelenti, hogy plusz bonifikációt kapnak minden egyes munkában eltöltött évért azok a személyek, akik 25 év után is úgynevezett aktivitásban, tevékenységben maradnak, tehát megmaradnak aktívak a munkaerőpiacon. És az, akinek 25 és 30 év közötti régissége van, ő kap egy 0,5 pontos úgynevezett stabilitási díjazást. Az azt jelenti, hogy 0,5 pont, és hogyha például 31 és 35 év között van, ő már 1 pontot fog kapni, és 35 év fölött 1 ponttal fogja jutalmazni a pontozásban a nyugdíjrendszer azt a személyt, aki tovább maradt foglalkoztatott a munkaerőpiacon. Tehát ez például el fogja törölni azt a típusú egyenlőtlenséget, amikor sokkal több időt dolgozik valaki, és mégis kevesebb, vagy ugyanannyi nyugdíjt kap, mint a kevesebb szolgálati idővel rendelkező személy. Egy másik módosítás, amelyet régóta vártunk, és régóta várnak többen önöknél a Marosvásárhelyi Rádióban is megkérdeztek, amikor műsorokban voltam, az anyáknak járó korkedvezményes nyugdíj, mármint hogy a büntetés nélküli korábbi nyugdíjazási lehetőség. Ez azt jelenti, hogy abban az esetben, hogyha egy anya egy gyereket szült és nevelt 16 éves koráig, akkor a standard nyugdíjkorhatár, amely még jelen esetben 63 férfiaknál 65 év, igaz, a nőkről beszélünk most, 63 év alatt, akkor 6 hónapot kap. Két gyerek után egy éves korkedvezménye van, 3 év után egy év 6 hónapos korkedvezménye van, 4 év után 2 év, és akkor itt 5 év után 2 év 6 hónap, 6 év után 3 év, és akkor figyelem, akinek több mint 7 gyereke van, az maximum 3 év 6 hónapos nyugdíjkorhatár kedvezményt kaphat, tehát 3 év 6 hónappal mehet el hamarabb. Az átlag erdélyi magyar családokban, ahol egy-két gyerek van, itt azt tudom üzenni a kedves hölgyeknek, akik hallgatnak minket, hogy az ők esetükben az egy és fél év, két év lesz az, amivel csökken a standard nyugdíjkorhatár, tehát hogy nem 63, hanem hamarabb elmehetnek, úgyhogy ezzel a lehetőséggel élhetnek, anélkül, hogy penalizálva lennének. Egy másik rész, amelyet kiemelnék még, azt a rendszert illeti, amelyben az úgynevezett asszimilált időszakokról beszélünk. Ezek az asszimilált időszakok, ezek igaz az időszak, amikor katonosság volt, egyetem volt és gyereknevelési szabadság. Ezek 0,25 pontot érnek, amit most a rádióhallgatóknak nem tudom, hogy úgy érzékelni tudnak-e, hát ez nem túl sok. A jelenlegi minimálbér után, hogyha kiszámolnánk, hogy a 3300 lejes minimálbér után mennyi nyugdíjpontot valósítok meg én, hogyha ebben a hónapban ennyi az én bérem, akkor az 0,48 ponttal lenne megfelelő. Tehát csak azért, hogy érezzék, hogy ez 0,25 pontot adnak erre az időszakra. Úgyhogy a tegnap a nyilatkozatunkban, a parlament plénumában is, valamint több sajtóorgánumban is elmondtam, hogy elfogadatlanak tartja az RMDS azt, hogy amikor demográfiai problémákkal küzdünk, és látjuk azt, hogy fogy a lakosság, látjuk azt, hogy a fiatalok nem itthon keresnek már boldogulást, hanem külföldön alapítanak családot, és oda mennek el dolgozni, akkor támogatni kellene a családalapítást, támogatni kellene a családokat és a nőket is. És hogy a mi módosításunk azt célozta, hogy például a gyereknevelési szabadság idejére járó összeg, az a 0,25 pont, amit mondtam az előbbiekben, az legalább az anyák esetében megnövekedjen egy nyugdíjpont értékre. Ez azért lenne fontos, mert a nőket nem büntetni kell, hogy gyereket vállalnak, hanem igazából díjazni és odafigyelni rájuk, és bátorítani, hogy igen, megéri és jó itthon csak nagy családot alapítani. Sajnos ez a módosításunk nem ment átelemben, azt, amit láttam a tegnap a plénumi magatartásban, valamint a bizottsági, a szakbizottsági vita alatt is, hogy nagyon sok kollega személy szerint támogatta volna. Ellenben a párt nem engedte meg, a szociáldemokrata és a liberális párt nem engedte meg nekik, hogy ezeket megszavazzák. Úgyhogy rendkívül kellemetlen érzés is volt látni, érezni azt, hogy az RMDS-nek jó módosítása van, a parlamenti képviselők fenntartanák más pártoktól is, ellenben a kormánypárt direktíva nem engedte meg, hogy támogassák ezzel is a nőket. Egy másik típusú módosítás, és főleg kitérnék arra, hogy számunkra ez rendkívül fontos volt, hogy a kis nyugdíjasokra figyeljünk oda. Hiszen ha mi nem figyelünk oda rájuk, senki nem figyel oda rájuk. Romániában, hogyha beszélünk az átlag nyugdíjról, amelynek az értéke igaz jelenleg 2000 lej, mert 2000 lejre számították ki az átlag nyugdíjat. Hogyha átlag nyugdíjról beszélünk, képzeljék el azt, hogy jelenleg megközelítőleg a 4,5-4,6 millió nyugdíjasunkból egynegyeden 1 millió nyugdíjas minimális nyugdíjból 1125 lejből ér havonta. És egy olyan 800 ezer nyugdíjas 1500 lej alatt él havonta. Van egy összesítésem, hogy összesen 2000 lej alatt megközelítőleg 2,5 nyugdíjasunk van. És ez egy nagyon nagy szám. Nekünk a kisnyugdíjasokra, a magyar kisnyugdíjasokra oda kell figyelni, és ezért szerettük volna azt, hogy támogassuk őket, ezért javasoltunk több módosítást is, amely kimondottan a kisnyugdíjasok támogatását illeti. Az első és a legfontosabb, amelyet kiemelnék, az az, hogy nem arra kellene figyeljünk, hogy százalékbeli növekedések következzenek be, igaz, mert akkor az olló sokkal jobban kinyílik. A kisnyugdíjasnak az emelése a kisnyugdíjára százalék arányban nem ugyanaz, mint egy nagyobb nyugdíjt megemelünk. Ha én egy 1000 lejes nyugdíj után kapok egy 10%-os emelést, az 100 lejt jelent. Ellenben egy 3000 lejes nyugdíjas után 300 lejt jelent. Tehát egyáltalán nem, hogy én 100 lejből kapok emelést abban a hónapban is gazdálkodunk, vagy 300 lejből, amit megkap a nagyobb nyugdíjas. Nekünk RMDS-ként az volt a fontos, hogy a kisnyugdíjasokat olyan formában támogassuk, hogy ne kimondottan százalékarányos növekedést helyezzünk előnybe, hanem fix konkrét összegeket. Ha én azt mondom, hogy 250 lejes támogatást kap mindenki, az pontosan azért, mert mindenkinek ugyanannyiba kerül a kenyér. Nem százalékarányban változik a kenyérnek az ára, hogy kisnyugdíjas vagy nagynyugdíjas, hanem pontosan ugyanabból a pénzből kell neki megvenni azt a kenyeret. Ellenben ezt a módosításunkat nem fogadták el, amelyben azt javasoltuk, hogy szeptemberig, ameddig minden nyugdíj újra számításra fog kerülni, akkor igaz, történjen meg a plusz havi 250-es juttatás mindenkinek, akinek 2000 lej alatt van a nyugdíja. István is nagyon jól tudja, hogy amikor a nyugdíjas személyekről beszélünk, és a hallgatóknak külön gratulálok ehhez, és minden elismerésem, ők hosszú távon terveznek, hiszen be kell osztani minden hónapban megérkezett összeget. Tudják, hogy mennyi van gyógyszerre, mennyi van a lakásfenntartásra, mennyi van adóra, illetékekre, mennyi van akár családi eseményekre, most következik a karácsony, és ezért mondom az unokákra, és mennyiből gazdálkodnak nap mint nap, hogy a napi betevőfalatot meg tudják venni, és esetleg egy-két plusz dolgot még megengedni maguknak. Rendkívül fontos nekünk az, hogy a kisnyugdíjasok sokkal nagyobb figyelmet kapjanak és támogatást. Egy másik lehetőség, amelyel szerettünk volna élni, ez a 13. nyugdíjnak a bevezetése. Azt gondoljuk, hogy minden 2000 lej alatti nyugdíjasnak járna évvégén egy 13. nyugdíj, amely igazából a vásárló erejét valamennyire meg tudja adni és meg tudja tartani a nyugdíjának. Mert hogy a vásárló erőnek a megtartása az egyik legnagyobb kihívás, és hiába indexáljuk a nyugdíjakat és emeljük százalék arányában, hogyha úgyis közben elhigul a pénz, elveszíti a vásárló értékét, és már nem ugyanannyiért veszik meg igaz azt a kiló kenyered, hanem sokkal, de sokkal drágábban. Tehát itt ez egy olyan kérdés, amellyel továbbra is foglalkozni fogunk, mert azt gondoljuk, hogy itt a kisnyugdíjasok esetében, ha mi nem fogjuk őket képviselni ebben az országban, ebben a parlamentben, senki más nem tudja, és mi rendkívül hálások vagyunk RMDS-ként is, ahhoz a sok jó tanácshoz, észrevételhez, amivel megkeresnek minket, megosztják velünk a gondjaikat, és hogy így tudunk tovább gondolkodni olyan törvénymódosításokon, amelyek nekik tudnak biztonságot adni. Eszembe jutott még egy olyan kérdés, ami önöknél megint többször felmerült a rádióban, és akkor lehet, hogy most tudunk erre válaszolni, a túlélő házastársi nyugdíj. Mert hogy volt szó róla, hogy akkor bevezetjük a túlélő házastársi nyugdíjat, amelyet egy nyugdíjtörvény tervezett, majd nyugdíj, amelynek a rendelkezései nem léptek életbe, rendelkezett róla. Az RMDS megpróbálta, és letettük a módosítást, hogy bevezessük a halmozhatóságát a nyugdíjnak, tehát hogy az elhunyt házastárs után járó nyugdíjjal való halmozhatóságot. Sajnos elvetették ezt a módosítást is. Azt gondoltuk, hogy meg tudjuk győzni a kollégákat arról, hogy egy teljes életet leért házaspár esetében, aki teljesítette a nyugdíjazási feltételeket, mindketten nyugdíjasok, együtt rendezkedtek be és élik az életüket, hogy az egyik házastárs eltávozik, akkor az egyedül maradt személynek támaszra van szüksége. Teljesen más fele annyiból gazdálkodni, mint amennyiből ketten voltak és akkor gazdálkodott és másképp szokta meg. Mi azt javasoltuk, hogy a túlélő házastárs nyugdíja halmozható legyen annak, aki meghalt, annak a házastársnak a nyugdíjának a 25%-ával. Tehát, hogyha Marika néni és Péter bácsi együtt élnek, és van Marika nének 1000 lej nyugdíja, és Péter bácsinak is 1000 lej nyugdíja, most azért mondom az 1000 lejeket, hogy kerek összegekből számoljunk, mert sokkal könnyebb, akkor, hogyha Marika néni marad magára, akkor Péter bácsinak a nyugdíjából 250 lejt, ameddig él, az 1000 lejes nyugdíja mellé felhalmozhat. Ez a módosítás azért lett volna jó, mert a jelenlegi törvény értelmében nem halmozható az elhunyt házastárs utáni nyugdíj. Tehát Marika néni és Péter bácsi esetében, hogyha Marikainek ezzel lejön nyugdíja, Péter bácsinak ezzel lej, és Péter bácsi meghal, akkor azt jelenti, hogy Marika néni vagy megtartja az ezzel lejes nyugdíját, vagy Péter bácsinak a nyugdíjának az 50%-át, ami ez esetben 500 lej. Evidens, hogy nem az 500 lejt fogja választani, hanem megtartja a saját nyugdíját, és nem kapja meg a plusz kiegészítés támogatást. Tehát ezért próbáltuk ezt is bevezetni, sajnos ezt nem fogadták el a kollégák, úgyhogy a túlélő házastársi nyugdíj halmozhatóság sem tud megvalósulni jelenleg.
Nagyon sok negatívum elhangzott, ami nem került be az új nyugdíjtörvénybe, amit hiányol az RMDS. És akkor ott tartunk, hogy érdemi vita nélkül elfogadásra került egy, ha nem is rossz jogszabály, de egy kérdőjeles jogszabály, és akkor most fog kezdődni a már jól ismert toldozgatás, foltozgatása a rendszernek?
Igen, sajnos, hogy általában az ilyen nagyon gyorsan elfogadott törvények esetében a szakmaiság hiánya, pont amit István is mondott az elején, a szakmaiatlanság miatt, hiszen amit nagyon gyorsan kell megvalósítani, nagyon gyorsan kell döntéseket hozni, nem tudod összképbe helyezni és átlátni, hogy akkor ez a rendelkezés mit fog akár negatív irányba befolyásolni, pozitív irányban mi van, akkor egyértelműen ez történik a tapasztalat az elmúlt időszakén is, amióta itt vagyok a Románia parlamentjében. Ez bizonyította be számomra, hogyha nagyon gyorsan akarunk valamit promoválni, nagyon gyorsan akarunk egy törvényt megszavazni, akkor az lesz az eredménye, hogy rövid időn belül, amikor kezdjük életbe ültetni, jövünk rá a hiányosságokra, és az elszalasztott vagy figyelmetlenségből bekövetkezett hibákra, amelyeket nagyon gyorsan ki kell javítani, és akkor újabb és újabb törvénymódosítások következnek, amelyek kezdik aztán hiába van egy új törvény, toldani és foldani a törvényeket. Ezért mondta az RMDS azt, hogy egy széleskörű vitára van szükség, amelyre időt kell szánni, hiszen a törvényalkotási folyamat egy időt, tanulmányozást, olvasást, értelmezést és konzultálást igénylő folyamat, amely esetében nem beszélhetünk arról, hogy megláttunk egy cikket, és csak elnyilatkozzuk azt, hogy ez működik-e vagy sem, hiszen azt, ahogy mondtam az előzőekben is, összességében kell látni, és a meglévő rendelkezésekkel összefüggésben értelmezni, hogy ténylegesen azt a hatást fogja-e kifejteni, amit mi terveztünk, vagy sem. De azt, amit még esetleg érdekelheti a hallgatókat, a korai nyugdíjazási feltételek és az előrehozott nyugdíjnak az intézménye, valamint a részlegesen előrehozott nyugdíjnak az intézménye, vagy a marosvásárhelyi hallgatókat érinti a 2 éves nyugdíjkorhatár kedvezmény mindazok számára, akik például Marosvásárhelyen laktak, ezek megszűnnek. Tehát januártól megszűnnek. Üzenem mindazoknak, akik el szeretnének menni nyugdíjba ezzel a kedvezménnyel, még most éljenek, az új nyugdíjtörvény erről nem rendelkezik. Azt, hogy előrehozott nyugdíj lehetőség van, ez azt jelenti, hogy 35 év szolgálati idő plusz még 5 év, legkevesebb 5 évvel, ha rendelkezel, úgy tudsz elmenni előrehozott nyugdíjba, hogy például egy férfiről beszélünk, 65 éves a férfi, 60 évesen elmehet, hogyha neki legalább 40 éve és egy hónapja van régissége, ledolgozott régissége, és az 5 évre nem penalizálják, mint az aktuális nyugdíjtörvény értelmében. A részlegesen előrehozott nyugdíjból előrehozott nyugdíj lett, tehát azt jelenti, hogy elmehet 35 plusz majdnem 5 évvel, de akkor a 35 és 5 év közötti időszakra, amennyivel kevesebb van, arra fogja megkapni a penalizálást, tehát 35 plusz 5 év szolgálati idővel rendelkezve, azt az 5 évet penalizálják, de pont úgy elmehet akkor kedvezményesen, de penalizálással. Ellenben azt is el kell mondjuk, hogy a hölgyeknek megemeli az új nyugdíjtörvény a nyugdíjazási korhatárt. Ez azt jelenti, hogy a jelenlegi törvény értelmében 2030-ra volt betervezve, igaz, hogy a nők 63 évesen mennek el nyugdíjba, és akkor az a jó hírem, hogy akkor azok a nők, akik 1967. január és februárjában születtek, és teljesítik a feltételeket, ami azt jelenti, hogy legalább 35 év szolgálati idő, azok elmehetnek még 63 évesen nyugdíjba. 1967. január-februárban születettek. Ettől a pillanattól kezdve, ez 2030-ban, tehát 2030-ban elmehetnek. Ettől a pillanattól kezdve 5 év alatt felemelkedik a standard nyugdíjkorhatár a nők számára, és két havonta növekedik, tehát 2035-re el fogjuk érni azt, hogy az összes nő kötelezően 65 évesen tud elmenni nyugdíjba. A problémám az ezzel, hogy eddig is megvolt ez a lehetőség, csak opcionálisan adtuk meg. 2035-re pedig kötelezően 65 év lesz a nők és a férfiaknak a nyugdíjazási korhatáruk, és az esélyegyenlőség jegyében más európai országokban is ugyanezt megtették. Ellenben a furcsa az, hogy amíg a speciális nyugdíjak esetében 40 évet hagytak erre az időszakra, 40 évet, és hogy akkor is részben mennek el korábban, a mi esetünkben 5 évvel áll a rendelkezésére, hogy a nők felzárkozzanak a standard férfiak 65 éves nyugdíjazási korhatárához. Úgyhogy itt is van még egy kicsi probléma, hiszen sok esetben mindenki kihasználja a lehetőséget, hogy hogyan tudjon hamarabb eljönni nyugdíjba. És teljesen megértem, mert az ember ledolgoz egy életet, és várja azt, hogy nyugodtan jön otthon, ha az egészségügyi állapota is megengedi, foglalkozzon az unokáival, foglalkozzon a kicsi saját életével, mert tényleg megérdemli a pihenést a ledolgozott élet után. Sokan élnek a rokkantsági nyugdíj lehetőségével, és ezzel hamarabb elmennek nyugdíjba. Sokan élnek az előrehozott nyugdíj lehetőséggel, és ezzel is kell foglalkozni, de tényleg azt kell megnézni, hogy a korai nyugdíjazásnak a feltételeiben és a kiváltó okaiban hogyan tudunk lépni, hogy ne legyenek kényszerítve ezek az emberek arra, hogy minden esélyt és minden lehetőséget kihasználjanak annak érdekében, hogy a korai nyugdíjazás lehetőségével éljenek. Mert hiába mondjuk azt, hogy 65 évig dolgozzon mindenki Romániában, hogyha nem teremtünk infrastruktúrát mellé, hogyha nem javítunk az egészségügyi rendszerünkön, és nézzük azt, hogy akkor milyen élethalandóság van a más nyugati országokban, de ott milyen egészségügyi rendszerrel rendelkezünk, milyen életszínvonal mellett tudnak az idősödő társadalomhoz tartozó személyek is aktívak lenni még a munkaerőpiacon. Tehát, hogy nem csak egy-egy rendelkezést kell nyugat mintájára leutánozni, hanem azt gondolom, hogy sokkal jobban meg kéne fontolni azt, hogy milyen infrastruktúrális rendszert tudunk pontra tenni ahhoz, hogy ne kényszerből maradjanak meg a munkaerőpiacon az idősödő személyek, hanem azért, mert még mindig a fizikai és mentális képességük megadja a lehetőséget arra, hogy teljesítsenek, és hogy a munkaköri leírásnak megfelelően el tudják végezni a feladatokat a munkahelyükön is.
Zárásként beszéljünk arról a társadalmi kérdésről, amely időről időre felmerül, amikor a nyugdíjrendszer a téma, mert hogy a jelenlegi nyugdíjrendszer a jelenlegi formájában fenntarthatatlan, itt a társadalom előregedése, a fiatalok kivándorlása, valamint a várhatóan hosszabb élettartam, ez vezetett odáig, hogy a nyugdíjrendszer az mindig mínuszos. A jelenlegi törvény megoldja ezt a helyzetet, foglalkozik ezzel a helyzettel, az aktív munkavállalást például segíti-e, vagy pedig nem erről szól, és tulajdonképpen csak a nyugdíjak növeléséről kell beszélnünk.
Azt hiszem, hogy nem kell felülnünk a populista kijelentéseknek és elhinni mindent, amit mondanak a médiában, hanem azt kell megnézzük reálisan, hogy milyen számok állnak a rendelkezésünkre. 13,8%-os növekedés punktum biztos meg lesz januárban. Tehát ez az az összeg, ami biztosan fognak tudni biztosítani. Így is ez az emelés 16 milliárdos pluszot jelent, addig, ameddig újra számítódnak a nyugdíjak. Mindig is az elmúlt időszakban a társadalombiztosítási költségvetést megpótolták, kiegészítették, igaz, az állami költségvetésből. A társadalombiztosítási költségvetés az, ahova az úgynevezett CSZ-t beutaljuk a fizetésünk után, és akkor innen fizetik ki a nyugdíjakat. De évek óta az állami központi költségvetés fel kell pótolja, hiszen nem érkezik be annyi társadalombiztosítás, hogy fent tudja tartani és ki tudja fizetni a nyugdíjakat. Ezért az állami költségvetésből kötelező gondoskodni. Tehát ha azt mondjuk, hogy pénzügyi törvény és a vállalásokat teljesíteni, akkor nem fogják tudni visszavágni a nyugdíjakat. Úgyhogy ez a felelősség, ezért nem kell megijedjenek a nyugdíjas személyek, ez egyszer biztos meg lesz. hogy a szeptemberi újraszámolás hogyan fog történni, milyen formában fog kedvezményeket hozni, vagy sem, én nagyon-nagyon kíváncsian várom, hiszen itt van egy számítógépes rendszer, amelybe be fognak számolódni, amelyet nem sokára beszerez a kormány, és ide befanyugdíj pénztár, és ide beszámolódik abszolút minden, amit az elmúlt időszakban az illető munkavállaló befizetett és biztosítást, társadalombiztosítást fizetett utána. Úgy gondolom, hogy ha nyugdíj emelésről beszélünk, akkor ugye, ahogy ön is mondta, a munkaerőpiac és a kis- és középvállalkozóknak a támogatása is fél kell legyen, hiszen ez nem egy különálló lebegő rendszer, hanem integratív része az egész gazdaságnak, az egész társadalmi rendszernek is, amelyeknek a működése egyik a másiktól függ. Függ az megszületett gyerekek számától az, hogy lesz-e jövő generáció, akinek munkahelyeket teremtsünk, függnek a munkahelyektől és a munkahelyteremtéstől az, hogy van, aki foglalkoztasson, és adókat és illetékeket fizessen be az államnak, amelyből fenntartjuk az állami költségvetés által az intézményeinket, az önkormányzatainkat, a nyugdíjrendszerünket, a plusz juttatási rendszerünket, kifizetjük a közvilágítást, a szemételhordást, és a működő állami intézmények elvégzik a feladataikat, úgy a kórház, mint az iskola, és hogyha ezek körforgásban egyik a másikat ki tudja egészíteni egészségesen, akkor fenntartható a rendszer. Ezért mondtam azt, hogy vannak fenntartásaink, pénzügyminisztert megkérdeztük, ellenben sajnos nem tudott konkrét választ adni, ami már elgondolkodtató, de mégis azt gondolom, hogy egy előrelépés megtörtént. Most lássuk a kivitelezhetőségében, milyen eszközök állnak a rendelkezésünkre, hogy megtegyünk mindent annak érdekében, hogy ez tovább is folytatódjon. De mondom, a többi befektetés is kell mellette. A fiatalokba, a családokba, az infrastruktúrába, a munkahelyekbe, a munkanélküliség csökkentésébe, a szakirányú képzésekbe és a vállalatoknak a fenntarthatóságának a biztosítására, hiszen Romániában nem a nagyvállalatokkal van baj, hanem az, hogy ellehetetlenítik a kis- és középvállalkozókat, ellehetetlenítik azt a lehetőséget, hogy valaki, hogyha egy vállalkozást indított, akkor annyi adózást taknak a nyakába, hogy egyszerűen már nem éri meg, hogy foglalkoztasson, hogy alkalmazol itthonról embereket, és hogy tényleg egy kicsi vállalkozást tudjon működtetni.
Csép Éva Andrea, parlamenti képviselő, az RMDS családügyi szakpolitikusa. Köszönöm, hogy válaszolt a kérdéseimre.
Én is köszönöm a lehetőséget, és állok továbbra is az önök rendelkezésére ezután is.